számú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az idei év egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor arról beszélt, ebből a szempontból sorsdöntő lesz a tavaszi országgyűlési választás, ha a kormánynak meg kell őriznie a folytonosságot, a lehetőségeket kiaknázni, a veszélyeket pedig elhárítani. Ha az Ukrajnának nyújtandó további hitel helyett a béketárgyalásokat kellene előmozdítani az Európai Uniónak, közölte a kormányfő. Ismét úgy vélte, Brüsszelnek nincs meg a fedezete a következő évi támogatásra, ezért döntött úgy Magyarország, Csehország és Lengyelország, hogy nem lesz ott, amikor a hitelt vissza kell fizetni. Az ukrán-magyar határszakaszon 3500-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 15 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, jelentette be tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közlése szerint egy nőt helyeztek szabadlábra, akinek kiszabadításának a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal együttműködve dolgozott a kormány. Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között, közölte a MÁV. Elsőjétől már napközben is biztosított lesz a 3 óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. Nyárig 4 új Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. Számos gimnázium felvételi tájékoztatójából eltűntek a tavaly megjelent központilag ajánlott pont határkövetelmények, írta meg a Népszava. A nemzeti pedagógus kar szerint nem volt szerencsés, hogy egyes tankerületekben szigorúbban, máshol enyhébben értelmezték a nem kötelező érvényű központi ajánlást. Az Európai Bizottság elnöke szerint továbbra is erőteljesen és kitartóan támogatni kell Ukrajnát. Ursula von der Leyen ciprusi látogatásán úgy vélte, a nemrég kezdődött ciprusi elnökségnek kulcs szerepe lesz abban, hogy az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről. Üdvözölt az orosz vezetés az olasz, francia és német tárgyalási szándékról szóló nyilatkozatokat. Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanakkor közölte, Moszkva eddig nem kapott kapcsolatfelvételi kérelmet ezekből az országokból. Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videóüzenetében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, napi egyeztetéseket kezd a kabinett tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierő vezetőkkel az energialétesítmények védelméről. Lengyelország előkészíti aknák telepítését a keleti határán, jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes. Az aknákat csak valódi háborús fenyegetés esetén helyeznék el. Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába, a 11 képviselő támogatásáról biztosította Grönlandot. Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontingens Grönlandra. Donald Trump kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon az orosz elnök és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Vladimir Putin megerősítette, hogy Moszkva kész közvetítő szerepet vállalni az érintett államok között. Nagy-Britanniában 10 évvel 65 évre emelni a tartalékosok felső mozgósítási korhatárát a kormány. A londoni védelmi minisztérium ismertetése szerint biztosítani kell a fegyveres erők számára a megfelelő létszámot és a szakképzettséget a fenyegetettség elleni fellépéshez. Hónapok óta nem tapasztalt mértékben több mint 10%-kal drágult a gáz a holland gáztőzsdén, az újabb hideg hullám és az alacsony készletszintek miatt, írta a Portfólió. Már 36,5 eurót kérnek a februári szállítású gázért, közölte a gazdasági hírportál. Ausztráliában egy új jogszabály nyomán mintegy 4 millió 700 ezer gyermekekhez köthető közösségi média fiókot töröltek vagy zároltak. Az ausztrál kommunikációs miniszter szerint a lépés bizonyítja, hogy a nagy technológiai cégekkel szemben is érvényt lehet szerezni a szabályoknak. Jövő héten online szavazást írnak ki a Budapest Honvéd nevéről, jelentette be Szijjártó Péter. A szurkolók dönthetik el, hogy a futballklub felnőtt csapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest Honvéd néven induljon-e, tudatta a klubelnök. Végül az időjárásról. Elsősorban északkeleten csökkent a felhőzet, de másutt várhatóan borult marad az ég, többnyire gyenge vagy mérsékelt a szél. A csúcsa mérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Duszláné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesével, akivel most az intézményük 25 éves évfordulójáról beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm. A 25 éves szülinap előtt, a műsorunk témája előtt még egy olyan fontos dologról beszélgetnénk, hogy a pásztorjátékot az intézményük szervezte a Szent Imre Miskolci Katolikus templomban. Mit jelent ez a diákok és a felkészítő tanárok életében?
Mindig egy különleges színfoltja a pásztorjáték készület és a betlehemes játék az intézményünkben, és különösen, hogy ezzel a kis pásztorjátékkal mi a plébánia és a templom életében is megjelenünk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan gyerekek szerepeljenek el ebben a pásztorjátékban, akik 24-én délután itthon vannak, és a szüleik tudják vállalni azt, hogy az karácsonyi készületben, de ők délután eljönnek a templomban, és ott vannak. Tehát mindig ez az első, hogy felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akikkel együtt dolgozhatunk, és akik szívesen jönnek, és szerintem ez a kulcs szó, szívesen jönnek. Ugyanis öröm az ilyen gyerekekkel dolgozni. Volt egy pásztorjáték próbánk, és fegyelmezetlenség ilyenkor nincs, mert a gyerek annyira ott szeretne lenni benne, és annyira szeretné tudni, hogy egyértelmű, hogy figyel, és ott van velünk, és dolgozik együtt. És akkor ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az iskolában az utolsó tanítási napon fogjuk a gyerekeknek előadni, és ugyanígy mi semmilyen változtatást nem eszközölünk benne, de ugyanezt fogják 24-én is előadni a gyerekek. Tehát nekünk az iskolában egy színpadi körülmények közötti pásztorjátékot úgy kell megvalósítanunk, hogy ezt majd templomban, az oltár előtt is a gyerekek előtt tudják adni. És hát a klasszikus pásztorjáték. Tehát ahol a népénekek, amiket minden egyes pásztorjátékban elhagyhatatlan, és ott kell lenni, azok ott vannak. És ezeket igyekszünk megtanítani a gyerekekkel, és együtt énekelni. És hát a történet az pedig az évről évre. A történet ugyanaz, de a gyerekek mindig mások. És nagyon aranyosan, amikor jelentkeznek szerepre, akkor lehetek angyal, én pásztor szeretnék lenni, én király, mert én azt akarok lenni, és ez annyira jó, hogy a gyereknek van vágya, amit mi tudunk teljesíteni, és ezzel a vágyával viszont igazság szerint ő ajándékoz meg bennünket.
Mária és Józsefnek a szerepköre is nagyon kívánt szerepkör?
Igen, bár ez nagyon aranyos, mert hogy ide mindig a szerényebb gyerekek jelentkeznek. Tehát, hogy erre nem szokták mondani, hogy én szeretnék lenni, de megtiszteltetésnek érzik, hogy őt választottuk. Nálunk Mária mindig szokott szólót énekelni. És akkor ez nekünk egy kihívás, hogy megtaláljuk azt a gyermeket, aki gyönyörű hanggal rendelkezik, és bátran is messzólóban énekelni. De hál' Istennek eddig sikerült.
A 25 éves évfordulójuknak a csúcspontjaként a hálaadó mise után egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg, ami Szent Imrének a korszakát összekötötte a jelennel, és egyben az iskola is bemutatkozott ezáltal, és nagyon profi adták elő a gyerekek ezt a színdarabot, amire hónapok óta készültek fel. És azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, óriási nagy vastapsot kapott a színmű, és a gyerekek nagyon kitettek magukért. Hosszúnak is mondanám, de úgy, hogy a figyelem, az én hátul ültem, egy percig sem lankadt. És bárkivel, akivel beszéltünk, meg jó volt látni, hogy önhöz is, mint főszervezőhöz sorok álltak a gratulációhoz. Tehát olyan volt, mint tényleg az Isten áldása rajta volt ezen az eseményen, mert minden klappolt. Mi kellett ahhoz, hogy eljusson az intézmény ehhez a remek színműhöz?
Hát a jó Isten elsősorban, és a fantasztikus kollégák, akik körülöttünk vannak, és a még fantasztikusabb gyerekek, akiket a szülők ilyenkor nekünk ajándékoztak akkor, amikor beíratták az iskolánkba. Természetesen fontos a jól irányított tervező munka is. Tehát mi ezt november 5-én adtuk elő, de júniusban elkezdődött a szervezése. Júniusban ki kellett találnunk, hogy milyen formában és hogyan szeretnénk ezt a gála műsort megvalósítani, és ötletet, hogy miről szóljon ez a darab. És van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal. Azokat az eseményeket és mozzanatokat, amelyek jelentősek az iskolánk életében, és nagyon fontosak, tehát a nyelvtanulás, a mozgás szeretete, a természettudományok, a művészetek, a magyarság, és természetesen a hit mind-mind előtérbe került a színdarabban, és Szent Imre mint egy megerősítette a mi 21. századi iminket, hogy jó helyen van, és csak így tovább is tanuljon, mert amit kaphat, azt nagyon jól fogja tudni használni majd az életben.
Jól láttam, hogy igyekeztek majdnem az összes iskolai tanulójukat szerepeltetni ebben a színműben?
Hát az összeset nem sikerült, mert azért hál' Istennek többen vannak gyerekek közöttünk, de körülbelül 90-100 gyerek szerepelt a darabban. Az énekkar, a néptáncosoknak egy csoportja, mert a színpad nagysága nem engedte meg, hogy minden néptáncosunk felkerüljön. A magyarságtáncnál a 4. évfolyam szerepelt. Nagyon igyekeztünk, hogy azokat a gyerekek kerüljenek színpadra, akik szívesen bemutatják, amit tudnak, tehát a sportnál is, igen, a focinál olyan gyerekeink legyenek ott, akiknek természetes, hogy focizik, aki kézilabdáz, az természetes, hogy ő kézilabdázik, a floorballos, tehát hogy ez mind látszódjon a mozdulatukon, hogy ezek a dolgok ott vannak az iskolánk életében. És ugyanígy tehát, amikor a csillagok távlatába mutatta a jelenkori imi Szent Imrének, hogy igen, mi már az űrkutatással is foglalkozunk, mivel benne vagyunk a Kaputibor űrprogramba, de természetesen a gyógynövények ismerete, az állatok szeretete, a környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mivel ökoiskola vagyunk. A nyelvek tudománya nagyon fontos a 21. században, a robotika, az is szerepelt, mivel robotikán már a gyerekeink programoznak, és apró mozdulatokra tudnak egy-egy összeszerelt gépeket utasítani, ezt mind igyekeztünk megmutatni. Sokszínűek vagyunk, sok mindent csinálunk.
Hogy sikerült az érdeklődést feltartani és a koncentrációt megtartani a gyerekekbe ilyen hosszú felkészülési idő alatt?
Rétegeiben készültünk a gyerekekkel, tehát miután a fejünkben nekünk összeállt, hogy miről fog szólni az egész, akkor tímmunkák alakultak. Voltunk néhányan, akik a szereplő gyerekekkel foglalkoztunk, akik a főszerepet adják, és akkor a magyar tanárok segítségével a szövegtanulásban támogattuk őket, a beszéd helyes kiejtésben, azt, hogy hogyan kell ezeket majd nekik mondani. Az énekkaros kollégák természetesen a énekkar énekeit, a művészeteket bemutató részletekben a néptáncos, a színvavölgyi néptánc oktatói támogattak bennünket, az Egressy Béni zeneiskola tanárai tanultak a gyerekekkel, és akkor az utolsó egy hónapban pedig elindult a próba. És akkor az olvasó próbák után már a színpadon, és mindig egy-egy jelenetet próbáltunk, mert azért csak kell tanítani közben, és ennyi gyerek nem maradhatott ki, meg ennyi kolléga sem, és az utolsó két hét volt az, amikor össznépi próbákkal próbáltuk ezt megvalósítani, és hát három részletben láthatták az iskola diákjai. Ezek voltak a mi kis főpróbáink, hogy az utolsó csiszolások is, és itt már így utólag elárulhatom, hogy például az utolsó főpróbán eltört a mikroport, nem működött a hangosítás, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy ez most, és nem másnap, amikor élesben működik a gálán. Tehát úgy igyekeztünk ezt a szemléletet fenntartani végig.
Hány tanár kolléga vett részt kb. A készületben?
Hát öten voltunk, akik az elejétől végéig szinte mindenben, de körülbelül másik 5-6 kolléga volt az, aki részt vett a szövegbetanítása során, vagy éppen a táncrészletek betanításában, de mondhatnám azt, hogy a teljes tantestület. Mert amikor én oda mentem, hogy a jelmezhez, hogy nem tudja valamelyikőtök, hogy melyik dobozban fogom találni a régi darabból ezt és ezt, felmegyek és megkeresem neked, és egy fél óra múlva ott volt, erre gondoltál, és azt mondtam, hogy na ez a hatalmas segítség, hogy... Tehát, hogy mindenki szívügyének tekintette, és vagy már nem voltak szépek a koronáink, és akkor megkértem a kolléganőt, hogy készítenél holnap utánra, vagy jövő hétre kell. És mondom, hogy jövő hét, jó, kész lesz. Tehát, hogy rengeteg kollégának apró kis mozzanata ott van mellette.
Nehéz volt megtalálni a jelenkor Imijét és a Szent Imrének a karakterét?
Nem. Adták magukat. Ez a két gyermek érdekes módon hármunknak is, amikor kialakult, hogy két ilyen szerep lesz, és elolvastuk a szöveget, akkor tudtuk, hogy eznek a két gyermeknek íródott ez a szöveg egyértelműen. Tehát a karakterük az nagyon adott volt erre a szerepre. És utána nagyon imádkoztunk azért, hogy ne legyen semmi bajuk, és ott tudjanak lenni a gála műsoron.
Ternyák Csaba érsek, hogyha utána megköszönte a színdarabot az iskolának, és meghívta önöket Egerbe. Erről tudná egy-két mondatot mondani?
Igen, nagyon örültünk, hogy érsek atya méltónak tartja a munkánkat arra, hogy ezt mások is megnézik, és megkért bennünket, hogy szervezzük meg és kerítsük meg azt az alkalmat, hogy ezt az más egyházmegyeiben lévő egyházi intézmények is láthassák, és a a szervezés sikerül, akkor tavasszal Egerben, a bazilikában ezt elő fogjuk adni még majd, és akkor láthatják mások is.
És akkor ugye ezt mondhatjuk, hogy a diákok is érezték, hogy itt most valami nagyot alkottak.
Igen, igen, tehát azért ennek a súlyát a gyerekek is érezték minden egyes mozdanatban. Ha csak annyit mondok, hogy a színpad háta mögött egy függöny volt, és az összes szereplő gyerek ott ült. Nem egy külön teremben ültek a gyerekek. Nem úgy, mint a színházban, hogy a függöny mögött van egy terem, és akkor oda lehet őket vinni. Nem. Ők a függöny háta mögött végig ott ültek a színpadon, és csendben voltak, és fegyelmezetten. Igaz, hogy volt velük két kolléga, de igazság szerint csak azért, hogy mindig tudják mondani, hogy most kiknek kell fölállni, mert hogy ők következnek, akik színpadra lépnek majd.
Ha 20 éves gálájukat összehasonlítjuk, akkor mennyiben tért el a két esemény?
Más volt a koncepció. Más jellegű volt a 20 éves évforduló és a 25. A 20 éves egy kisebb volt, mert hogy az a Covid idején volt. A 15 évesen adtunk elő egy színdarabot, szintén ugyanígy az iskolában, de a Szent Imre életét, a történelmet mutatta meg. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy egy negyed században most már az intézményünk is jelenjen meg, és tehát az idei az egy kicsit más volt, mint a többi.
És most az utolsó napról, a lezáró eseményről beszéltünk, de ez egy egész éves ünnepség sorozat volt.
Így van, november 5-én ért véget. Ezt tavaly november 5-én kezdtük el. Akkor egy festmény megáldása volt. Molnár András festőművész készített egy Szent Imre képet az iskolánknak. Ennek a megáldása volt, és ünnepélyes keretek között szentmisével történt, és ekkor vezettünk be egy hagyományt, hogy az elsős diákjainkat, a nyolcadikosok egy jelvénnyel az iskola tagjai közé fogadják és feltűzik, mint egy a legöregebb diák, a legfiatalabbat, és így megszólítják ők egymást, kapcsolatot teremtenek, elindítottunk, és az idén is volt egy Szent Imre rajz pályázatunk, és egy imaíró pályázatunk, amit szeretnénk ugyanígy azért majd évről évre tovább vinni. Ezzel nyitottuk, és ezzel zártuk, és hát a tavalyi évünk ez végig a gála szellemében készült, és ezért ki is adtunk egy kis könyvet a 25 évre, amiben ha a 25 évet szerettük volna végigírni, akkor nagyon terjedelmes kötetet hoztunk volna létre, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a 25. tanévet mutatjuk be, hogy hogyan zajlott az iskolánkban a 25. tanév. Természetesen az elején van egy kis kronológia az előzőekről, előző igazgatóink is írtak az intézményben töltött évekről, és utána pedig a 25. tanévünket mutattuk be.
Január hogyan fog folytatódni az intézmény életében? A lelkileg megtelt és a beiklikkal megtelt gyerekeket mennyire sikerül újra visszacsábítani a padokba?
Hát az első hét az biztos nehéz lesz minden egyes alkalommal. Hát 5-én kezdjük majd az iskolát, és 6-án reggel szentmisével indítunk, ami vízkereszt ünnepére lesz, utána ünnepélyes házszentelés lesz, és majd úgy folytatódik a tanítás. Hát az első hét az mindig visszaszokás a gyerekek részéről. Nagyon sok idejük nem lesz, ugyanis 3 hét múlva zárul az első fél év. De már ezen az első héten is várjuk majd a következő évi elsős kisdiákokat, tehát január 9-én már óvodás foglalkozások is lesznek az intézményünkben, hogy a jövő évi elsősöket és szüleiket megismerjük, és ők is megismerjenek bennünket.
Az óvodából egyenes út vezet önökhöz?
A Szent Anna óvodából igen, de természetesen várunk más óvodákból is gyermekeket. Már volt egy foglalkozásunk a leendő elsősöknek novemberben, és azt tapasztaltam, hogy a Szent Anna óvoda mellett nagyon sok más óvodából is voltak érdeklődők az iskolánk felé.
Ha az iskolájuknak a pozitívumait nézzük, akkor szerintem az egyik az nagyon kiviláglik, hogy önök a délutáni programokat nem hát ilyen fiatalosan fogalmazva, nem tolják túl, ha ezt mondhatom. És ez szerintem óriási előny a családoknak is, és a diákoknak is. Ez hogyan sikerült így az évek alatt erre rájönni és kivitelezni?
A mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek nagyon kevés idejük van arra, hogy amikor ők délután, munka után a gyermekükkel találkoznak, hogy ők még ezt tanulással és különféle foglalkozásokkal töltsék meg. Ezért nagyon igyekszünk, hogy 4 órakor a gyerekek már megtanulva, a másnapra felkészülve hagyhassák el az intézményünket. Ezért tanítás után egy rövid pihenővel, a szabad levegőn való feltöltekezés után nálunk napközi van, nem iskola otthon, és a napközis nevelő segítségével készülnek a délutánra. Természetesen vannak sportprogramjaink, floorball, kézilabda, sakk, a művészeti oktatások is ekkor vannak, de közben a napköziben folyamatosan folyik a másnapra való készület és a házi feladatok megoldása.
És ha ezt jól értem, akkor ez nem is kötelező ez a napközi?
Mivel az intézményben 16 óráig kötelező a bentartózkodás minden kis diák számára, ezért a gyerekek nagy része ott van napköziben, főleg alsó tagozatban, mivel a szülők dolgoznak, és ez még 5.-6. osztályra is érvényes. Viszont ha a szülők kérelemmel fordul, akkor el szoktuk engedni, tehát ha valakinek sport vagy zenedébe viszi a szülő, és ez beírja, hogy én minden kedden délután szeretném elvinni a gyermekemet és a tanítását, otthon fogom a tanulást megoldani, akkor természetesen aznap délután nincs a gyerek napköziben.
Versenyekre mennyire fogékonyak a diákok, hogy elmenjenek különböző megméretetésekre?
A sportversenyek igen. Ma is országos elődöntőbe jutott az iskolánk csapata. Tanulmányi versenyekre is mennek, ma is voltak a karácsonyi szavaló versenyen, tehát igyekszünk mind tanulmányi, mind sportversenyekre is vinni diákjainkat, és hát tegnap is nagyon szép eredményt vehettek át testnevelő kollégánk és igazgatónunk az egyetemen az elmúlt év sport eredményeiért. És ott voltunk a Vecán Zsoltár éneklő versenyen, nagyon szép eredményeket értek el diákjaink. Én azt hiszem, hogy nem is maradt olyan kis diák, aki ne kapott volna valamilyen elismerést ezen az eseményen. Hát bizony az adventi hangversenyünkön majd meg is lehet hallani őket, mert természetes, hogy ők is fel fognak lépni, mert nagyon fontosnak tartottuk ezt a versenyt, és ott voltunk 3 kollégával.
Végezetül mit kíván a következő esztendőre az intézményük számára?
A Jóisten áldását, és ez az áldás sok türelemmel, szeretettel és mosollyal legyen tele.
Én is ezt kívánom önöknek, és szívből gratulálok a 25 éves évfordulóhoz, és sok erőt és kitartást a tantestületnek a évi szolgálathoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk beszélgetésünket Duszárné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel most az intézményük 25 éves évfordulójáról beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Befalaszták a pápai bazilikák szent kapuit. Valóban történelmi nap, Kuvait első templomát kis bazilika rangra emelték. Ma 388 millió keresztényt üldöznek a világon, sok áldozat nő és kiskorú.
Befalaszták a pápai bazilikák szent kapuit. Kedden este befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját. Január 14-én kedden este zárt körű szertartás keretében befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját, elsőként a szent kapuk közül, mint ahogy a lezárását is elsőként tartották karácsony estéjén, mivel a bazilikában őrzik Urunk Jézus betlehemi jászlának ereklyéjét. A privát ceremóniát Rolandes Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezette, amelyet Diego Giovanni Ravelli érsek pápai liturgikus szertartásmester jelenlétében tartottak. A bazilika főpapja, a pápai szertartásmester és a bazilika kanonokjai kézegyükkel látták el azt a dokumentumot, amely latin nyelven rögzítette a szabályos eljárás lefolytatását. Ezt a testamentumot a Szent Kapu kulcsával és a Szent Kapu 2016-os utolsó bezárásától napjainkig kibocsátott számos pápai érremmel együtt egy kapszának nevezett bronz ládikóba helyezték, amelyet a fal közepében hagyott üregbe illesztettek, majd a Vatikánváros állam kormányzóságának munkásai falaszták be az üreget, amelyet kívülről egy márvány keresztel jelöltek meg. Szerdán este befalaszták a lateráni Szent János Bazilika szent kapuját. január 14-én szerdán este zárt körű szertartás keretében falaszták be Leó pápa székesegyházának szent kapuját, amelyet december 27-én szombaton délelőtt ünnepélyes szertartás keretében zárt be Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye általános helynöke, a bazilika főpapja. Jelen volt Giovanni Ravelli érsek, pápai szertartásmester és Krisztóf Marckianovic prelátus. A Vatikánváros állam kormányzóságának munkásai végezték a bazilikán belül a bezárt szentkapu mögött a téglafal felhúzását. Az előírások megfelelően a falba helyezték azt a bronz kapszát, bronz ládikót, amelyből szentkapu bezárásának feljegyzését, a kapu kulcsát és azokat a pápai érmeket helyezték el, amelyeket a szentkapu 2016-os utolsó bezárásától napjainkig kibocsátottak. Csütörtökön este befalozták a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Múlt év december 28-án Szent Család vasárnapján zárták be a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját, amelyet január 16-án csütörtök este falasztak be a szokásos módon. A falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuján a jubileumi év során több millió zarándok haladt át, és imádkozott a népek apostola sírjánál. A szent kapu befalozásának szertartására január 15-én csütörtök este került sor. A ceremóniát James Michael Harvey bíboros, a bazilika főpapja vezette, Ján Dubina prelátus, a bazilika pápai szertartásmestere és Diego Giovanni Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester jelenlétében. A falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapujának befalazási szertartásán részt vett még Donato Oliári apát, a bazilika bentis monostorának előjárója, és Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának nyugalmazott próprefektusa is. A szertartás bevezető imájában Harvey bíboros a szent év során a szent kapun átadott zarándokokért imádkozott, hogy továbbra is őrizzék meg Szent Pál buzgó hitét, a csalódást nem okozó reményt és az örökké tartó szeretetet. A szent kapu nyitásának és zárásának okmányát őrző, a jelenlévők aláírásával hitelesített pergament a pápai érmékkel együtt bronz ládikóba helyezték, amelynek egyik oldalát a szent évet megnyitó Ferenc pápa, a másikat pedig a lezáró Leó pápa címerével díszítettek. Külön kis zsákba helyezték a szent kapu kulcsait. A szentkapuk befalazása mélyen szimbolikus esemény, amely a jubileum kivételes időbeli jellegét, valamint a bűnből a kegyelembe és az Istennel való megbékélésbe való átmenetet hangsúlyozza. A szentkaput minden jubileum végén kulccsal bezárják és befalazzák, és így az zárva marad a 25 évenként esedékes rendes jubileumok számára, ha csak nem tartanak közben rendkívüli jubileumot. A bezárás és befalazás együtt hangsúlyozzák, hogy ezen az ajtón keresztüli különleges átmenet Istenhez egy rendkívüli és korlátozott lehetőség. A legrangosabb templom a Szent Péter bazilika szent kapujának a befalazását január 16-án pénteken este tartották.
Valóban történelmi nap, Kuvait első templomát kis bazilika rangra emelték. Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be Kuvait arábiai miasszonyunk templomában, amelyet kis bazilika rangra emelt a pápa, mondván, hogy a sivatagi homokra épült templom emlékeztet arra, hogy maga Mária is menedéket talált ugyanazon a sivatagi területeken. 1948-ban egy kis csoport katolikus, külföldiek, akik nemrég érkeztek Kuvaitba, hogy a virágzó olajiparban dolgozzanak, egy kis kápolnát nyitottak Al-Ahmadiban, az ország második városában. Néhány évvel később egy templom vette át a helyét, amelyet a pápa által megáldott Szűz Mária képével díszítettek. Ahogy az olajipar fellendült, és egyre több külföldi munkás érkezett Kuvaitba, a templom, amelyet akár csak az eredeti kápolnát az arábiai miasszonyunknak szenteltek, egyre nagyobb jelentőségűvé vált. Január 16-án pénteken Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette azt az ünnepi szentmisét, amelyet a templom kis bazilika rangra emelése alkalmából tartottak. A helyi katolikusok, politikusok, diplomaták és a Kuvaiti Olajtársaság képviselőiből álló gyülekezetnek tartott prédikációjában Parolin bíboros igazán történelmének nevezte az alkalmat nem csak a kuvaiti egyház, hanem az egész arab félsziget egyháza számára. Ez a sivatag homokjára épült bazilika arra emlékeztet minket, hogy maga Mária is menedéket találta hasonlóan sivatagi területeken, ahol gondoskodott, nevelte és védelmezte az Isten és az emberiség közötti egyetlen közbenjárót, Jézus Krisztust, hangsúlyozta Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár ezután a napi evangélium olvasmányáról emelkedett, amelyben Jézus felteszi tanítványainak a döntő kérdést: kinek mondják az emberek az emberfiát? Visszatekintve a nemrég véget ért karácsonyi időszakra, a bíboros hangsúlyozta, hogy nem fogadhatjuk be otthonainkba a kis Jézust, ha csak nem ismerjük fel valódi kilétét és mindazt, amit ez magában foglal. Hangsúlyozta: a keresztények arra hivatottak, hogy felismerjék és tanúságot tegyenek arról, hogy Jézus Krisztus igazi Isten és igazi ember. Kuvait lakosságának ma már mintegy 20%-át teszik ki a keresztények, bár szinte mindegyikük kuvaiti állampolgárság nélküli vendégmunkás. Hasonló a helyzet számos más olajban gazdag perzsa öbölmenti országban, köztük Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és Katárban. Ezen országok közül Kuvait és Bahrein egyedülálló abban, hogy kis számú keresztény állampolgárral is rendelkezik, akik szinte mindannyian arab országokból, például Libanonból és Palesztinából érkező bevándorlók leszármazottai, jelentős keresztény lakossággal. Homiliája végén Parolin bíboros: Szűz Mária, az arábiai miasszonyunk, a nevét viselő egész félsziget védőszentje közbenjárását kérte. Add, hogy mindig ő vezessen minket fiához, imádkozott a bíboros. Rábízom Kuvait államának, polgárainak és minden keresztényének a védelmét.
Jelenleg 388 millió keresztényt üldöznek a világon, sok áldozat nő és kiskorú. Az Open Doors, nyitott ajtók, protestáns emberi jogi szervezet közzétette legfrissebb adatait a világszerte üldözött keresztények helyzetéről. A 2026-os statisztika World Watch List 388 millióra teszi számukat. Krisztián Náni igazgató a vatikáni médiának megerősítette: sok áldozat nő és kiskorú. Növekedett a veszélyes országok száma, idén Fekete-Afrikát külön megfigyelés alatt tartják. 8 millióval emelkedett, így elérte a 388 milliót azoknak a keresztényeknek a száma, akiket üldöznek, vagy akik erőszaknak vannak kitéve a világon. Sajnos újból rekordévről van szó, mondta el Krisztián Náni, az Open Doors szervezet igazgatója, miután közzétették a 2026-os jelentést. A 388 millióból 201 millió nő vagy kislány, még 110 millió 15 év alatti kiskorú, emelte ki az igazgató. Az idei jelentés szerint 13-ról 15-re bővült azoknak az országoknak a száma, ahol szélsőségesnek nevezhető a keresztények üldözése. Továbbra is Észak-Koreában a legveszélyesebb kereszténynek lenni. De aggasztó az üldözés szintje a következő országokban is. Szomália, Eritrea, Líbia, Afganisztán, Jemen, Szudán, Mali, Nigéria, Pakisztán, Irán, India, Szaúd-Arábia, Myanmar és Szíria. Ez utóbbiban a jelentés szerint az üldözés súlyosból extrém besorolást kapott. Krisztián Náni a vatikáni médiának elmondta, hogy Szíriában a keresztények azért vannak veszélyben, mert az új politikai hatalom még nem egységes, amint azt az elmúlt napokban történt aleppói összecsapások mutatják. Adataink szerint Szíriában csupán 300 ezer keresztény maradt, vagyis 100 ezerrel kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt. A 2025-ös csökkenés után most újra növekszik a megölt keresztények száma. 4476-ról 4849-re, ami azt jelenti, hogy naponta 13 gyilkosságot követnek el ellenük. Továbbra is Nigéria az erőszak epicentruma 3490 áldozattal, ami nagyjából a világon megölt keresztények 70%-ának felel meg. Szinte változatlan azoknak a keresztényeknek a száma, akiket hitük miatt tartóztatnak le. 4712 a 2024-es 4744 helyett. Csökkent az elrabolt keresztények száma. 3302 a két évvel ezelőtti 3775 helyett. Kevesebb támadást hajtottak végre templomok ellen 7679-ről 3632-re csökkent a számuk, lakóhelyek vagy üzletek ellen, ezek száma 28368-ról 25794-re csökkent. Többen estek azonban áldozatul abúzusnak, szexuális erőszaknak vagy kényszerházasságoknak. 3944-ről 5202-re nőtt a számuk. Az Open Doors szervezet vezetője rámutatott, hogy a 2026-os jelentés Fekete Afrikát, vagyis a Szaharától délre fekvő területeket különleges megfigyelés alá helyezi, mivel az ottani bizonytalan kormányok nem védik meg a keresztényeket az erőszaktól. A kereszténység súlypontja Afrikába tevődött át, de éppen ott támadják legjobban, nyilatkozta Krisztián Náni a kontinensről, amelyen a világ keresztény lakosságának mintegy nyolcada él. A legkritikusabb országok közé sorolták Szudánt a polgárháború miatt, Nigériát, Malit, Nigert, Burkina Fasót, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Mozambikot. A keresztények elleni támadások hátterében ezeken a helyeken a gazdasági okok keverednek a vallási indítatással. A 2026-os jelentést szerdán mutatták be Rómában az olasz szenátusban, ahol felszólalt egy nigériai szemtanú is. Nigéria ugyanis egyre kevésbé biztonságos ország. Az elmúlt napokban az Open Doors szervezet egy jegyzékbe gyűjtötte az aggódó keresztények nyilatkozatait, akik félnek a terrorcsoportok megtorlásától az USA karácsonyi katonai akciója óta, amit az Iszlám Állam terrorszervezet ellen hajtott végre a keresztények védelmében. Beszámoltak az Észak-Nigériában elkövetett legutóbbi erőszakos eseményekről is. 14 áldozata van az Iszlám Állam nyugat-afrikai támadásainak, melyeket múlt év végén, december 29-én hajtottak végre. Több tucat áldozatot szedtek azok a nem azonosított fegyveres férfiak, akik január 4-én rátámadtak Nigerben egy piacra. A World Watch List rangsorolja azt az 50 országot, ahol a legszélsőségesebb a keresztényüldözés. Az Open Doors a keresztények elleni erőszakot és elnyomást 6 területen vizsgálja. Ezek a magánélet, a család, a közösségi és a nemzeti élet, a gyülekezet és az erőszak. A rangsorolás igazolható beszámolókon alapszik, melyeket 12 hónapos megfigyelési időszak során gyűjtöttek össze, és 2025. szeptember 30-án zártak le. Az Open Doors segíti a keresztényeket abban, hogy az evangélium álhatatos tanúiként a legnehezebb körülmények között is helytálljanak. Emellett kiáll a keresztények jogaiért, hogy szabadon higgyenek, imádkozzanak és gyakorolják hitüket, akár egyedül, akár közösségben, hátrányos megkülönböztetés nélkül. Az Open Doors gyakorlati segítséget is nyújt az üldözött keresztényeknek. Élelmet, gyógyszert, traumagondozást és jogsegélyt biztosít, menedékházakat működtet, valamint lelki gondozást és képzéseket kínál. Emellett bibliákat és keresztény kiadványokat terjeszt. A magyar keresztények évtizedek óta odaadóan imádkoznak világszerte üldözött testvéreikért. Az első lista közzétételének 30. évfordulója alkalmából az Open Doors International hivatalos magyar nyelvű honlapot indított 2023-ban. A 25 nemzeti irodával rendelkező tagszervezet több mint 60 éve támogatja és erősíti az üldözött keresztényeket. Jelenleg 70 országban van jelen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Rákos Sándor, kenyér. Vallos meg, élő Istenem, törd meg csontjaim büszke élét. Vallas meg, hogy idegeim a tiprottak életét éljék. Vallas meg, kemény akarat, törj össze, hogy igaz lehessek, hogy útjait söpörjem én a mezítlábas szeretetnek. Vallas meg, őrölj finom liszté, testemet testeddel cserélt föl, hogy lehessek meleg karéj minnyájunk kenyeréből.
Rákos Sándor Kenyér című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Rákos Sándor magyar költő, műfordító, esszéíró, kiadói szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kálmánházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson és Nyíregyházán végezte. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1942 és 44 között a Közgazdasági Egyetemre járt. 1944-től 45-ig a nyírségi magyar népmunkatársa volt. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a Mokép sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. 1949 és 1951 között a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett. 1951-től szabad foglalkozású író. Első köteteit Tragikus, Lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lirájának jellegzetessége a protestáns zsoltáros hang. Lefordította az Akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörte című gyűjtemény az öregséggel birkózva formálja képi egy életsummázatát. 1999-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Uram, adj éles látást! Uram, adj éles látást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására, képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni. Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba, a helyes beszéd kegyelméért is esdeklek. Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét. Ámen.
A Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes